Kedves ünneplő gyülekezet, Isten igét olvasom a Jelenések könyvéből. A Jelenések könyve első fejezetéből a 9-től a 20. versig, valamint az 5. fejezet első 14 versét. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik fény így szólt hozzám: ne sírjé, mert győzött az oroszlán a Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Kedves ünneplő gyülekezet, nagy hétnek a végén, a csúcspontján vagyunk, feltámadás ünnepén, és ha volt lehetőségünk, akkor bejártuk az utat a feltámadottal. A nagy hétben elcsendesedtünk, nagy csütörtökön, nagy pénteken megélhettük, hogy mit jelent az, hogy Jézus szenvedett, mit jelent az, hogy elhagyták őt, elárulták őt, mit jelent az, hogy ártatlanul szenvedett az ember bűnéért, hogy meghalt és eltemették. Alázattal és hűséggel járta végig az ő útját, és itt vagyunk most a feltámadás ünnepén, és bár tudjuk, hogyha Isten éltet bennünket, minden nagy hétvégén elkövetkezik ez a nap, Mégis nagy hálaadással örvendezünk, és köszöntjük ma egymás, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Ismerjük a történetet, és lehet, hogy életedben először vagy gyülekezetben, és először hallod, először vagy istentiszteleten, és lehet, hogy ez már a sokadik a számodra. Lehet, hogy évről évre ismétlődő rítus neked. És csak Isten tudja, hogy jövőre lesz-e még és utána. Ami biztos, hogy itt vagyunk az ünnepen, és az ünnep külsőségei segítenek kapcsolódni a lényekhez. Elhangzott a feltámadásnak a története. Az első és legfontosabb kérdés ma itt számunkra, hogy mennyire élő és eleven mindez nekünk. Mennyire tudunk kapcsolódni hozzá. Vajon a mindennapi feladataink, gondjaink és terheink nem túl nagyok-e ahhoz, hogy tudjunk ehhez az örömhöz kapcsolódni most? Bár csak megadná nekünk Isten, hogy létrejöhessen ez a kapcsolódás, és beletekintsünk az ünnepnek a csodájába. Kedves gyülekezet, a feltámadás története dráma. Nem csak azért, mert ez volt a világtörténelem legfontosabb eseménye, hanem azért, mert nagyon sok minden sűrűsödött össze azon az egy napon is, ebben az egy eseményben. Dráma sok szinten, sok dimenzióban. És az az imádságom, hogy itt ma közöttünk is legyen dráma, a szónak abban az értelmében, hogy legyen történés, legyen helyreállás, legyen a gyógyulásnak, a feltámadásnak a drámája az itt és mostban. A Jelenések könyvéből felolvasott ige is dráma. A Jelenések könyve, ami szimbolikus, kicsit elvont nyelven íródott, tele képekkel, néha nehezen érthető, értelmezhető hasonlatokkal, arról beszél és arról rántja le a leplet, hogy Isten az Úr mindig is az volt, és a végidők eseményeiben is ő lesz. Isten az Úr, és végig a kezében tartja a dolgokat. Isten kibontakozó szeretetének a tanúbizonysága ez. Azt olvassuk a Jelenések könyvének a felolvasott igéiből, hogy a Jelenések könyve és ezeknek a szakaszoknak a főszereplője az a bárány, akit mi ünneplünk. A feltámadt Jézus Krisztus, az emberfia, a győztes Úr. Elég különleges alakokban láthatjuk őt. Halljuk ezt a szót, hogy emberfia, ami Jézus egyik méltóság jelzője volt, és azt látjuk például, hogy 7 csillag van az ő kezében. A korabeli ember, akinek ez íródott, az pontosan tudta, hogy mi ez. A római császárokat, illetve Mitrász Istent ábrázolták így, hogy 7 csillag van a kezében, ami a hatalomnak a jelképe volt. Kard jön ki a szájából, ami nekünk ijesztő lehet, de a korabeli ember tudta, hogy ez a bírói hatalomnak a képe. Ez a Jézus, a mindenható Úr, aki igazságos ítéletet hoz. Rávárt a föld. Ő a megváltó. 3 képet vigyünk el erről a mai istentiszteletről, a drámának 3 vonatkozását, ami itt volt előttünk a felolvasott igében. Egyrészt egy drámai kérdést, másodszor egy drámai uralkodó beiktatásnak a képét, a harmadik pedig egy drámai istentiszteletet. Az igében egy döbbenetes momentummal találkoztunk, János megbízatást kap a Jelenések könyvének a megírására, és találkozik az ember fiával, látja Jézust valamilyen különleges formában, kicsit félelmetes is, nem is kicsit, hiszen leborul, és olyan lesz, mint egy halott, teljesen megdermed és megijed. És odalép hozzá ez az ember fia, és azt mondja neki, ne félj! Ne félj, én vagyok az, halott voltam, de élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokol és a halál kulcsai. A drámai kérdés így hangzik, kinél van a kulcs? Egy családban, főleg ha sietünk valahova, akár indulunk, akár érkezünk, ez egy komoly kérdés lehet. Kinél van a kulcs? De komolyra fordítva a szót, lehet, hogy átélted már ennek lelki értelemben a súlyát. Találkoztál zárt ajtók szomorúságával, reménytelenségével, helyzetek megoldatlanságával, és bárcsak ott volt a szívedben, bárcsak meg tudnám ezt oldani. Egy kapcsolatban, bárcsak lenne kulcsom a másikhoz, meg tudnám oldani ezt a helyzetet, meg tudnám őt érteni, vagy ő meg tudna engem érteni. De lehet, hogy eljutottál már addig az ajtóig is, amelyet nagyon sokan szeretnének zárva tartani, néha meg kinyitnák szívesen. Toljuk, hogy ki ne nyíljon, hogy el ne jöjjön az a nap. Ez az ajtó a halál ajtaja, az elmúlásé, a pokol kapuja. A görög szövegben is ez áll, a pokol és a halál kulcsai, Hádészé. Kinél van a kulcs ehhez a kérlelhetetlen kapuhoz? Ki rendelkezik-e könyörtelen határ felett? Azok az emberek, akik a görög kultúrában nőttek fel, és hallották ezt a szót, ezt a szókapcsolatot, hogy a halál és a pokol kulcsai, pontosan tudták, hogy miről van szó. A görög mitológiában volt egy nagyon különleges alak, akit Hekaténak hívtak. Egy alvilági istenség, egy asszony, a sötétség úrnője, akinek kulcsa volt nem csak az alvilághoz, hanem a kozmosz minden részéhez, a földhöz és az éghez is. Képzeljétek el, még Zeus is tisztelte, pedig ő kevés embert akarom mondani, Isten tisztelt. Három alakú istenség volt, sötét és kiszámíthatatlan. Akárcsak az egyiptomi vallásban, Ízisz istennő, nála vannak a halál és a pokol kulcsai. A kulcs hatalom, a kulcs szabadság. Akinél a kulcs, azé az erő. Az ember pedig fél. Nem véletlen, hogy a két vallásban, ami nagyon antropomorf abban a kultúrában, egy ilyen sötét alaknál van a kulcs. Megjelenik ebben az ember félelme, hiszen az ember teljesen tehetetlen elmúlására nézve. Nem csak az elmúlástól félünk, hanem a szégyentől, a betegségtől, a magánytól, mind attól, ami arrafele visz, és az ember léte kiállt, bárcsak hatással lehetnék erre. Az evangélium, hogy a feltámadott Jézus Krisztus hatalma kiterjed az élők és a halottak birodalmára. Nem valamilyen mitológiai személy, nem egy mondabeli alak, nem valami félelmetes istenség, hanem az élő Jézus Krisztus, akinél ott van a kulcs, és aki élet és halál ura. Tudjátok, mit jelentett ez az akkori embereknek? Már javában zajlik a keresztény üldözés. És amikor olvassák azok a testvérek, akiket üldöznek és megölnek Jézus nevéért, őket vigasztalja, mártírok, akiket megölnek azért, mert nem hódoltak a császárnak, aki látszólag az élet és a halál ura, ne higgyétek, hogy ő az. Nem Domitianus császár dönt felőletek. Jézusnál vannak a kulcsok, és ő beenged titeket az örök boldogságba. De itt, ma, most, ezen az istentiszteleten, ha közelengedjük magunkhoz ennek az igének a valóságát és az igazságát, ránk is vonatkozik, hittel megragadhatjuk, és kiálthatunk Istenhez, és kapcsolódhatunk hozzá. Jézus Krisztus megváltott téged is, megfizette a bűneid büntetésének az árát, és nála van a kulcs, és örök életet készít neked. Ezért lehet öröm a húsvét, a feltámadás ünnepe. Nem kell félni a legnagyobb ellenségtől, a haláltól. A második drámai momentum a felolvasott igében egy drámai uralkodói beiktatás. A második egységet, amit felolvastam, egy trónra lépési ünnep leírásaként láthatjuk. Az Ószövetségben, a királyok könyvében látunk egy hasonlót, amikor Jójádá király kivezeti a fiát, fejére teszi a koronát, átadja neki az uralkodói okmányt, és királlyá választják, az emberek pedig tapsolnak és kiáltoznak, éljen a király. A mennyei jelenetben nem más történik, mint Isten szeretné az ő uralmát megosztani valakivel, valakivel az ő földi helytartói szerepét átadni és odaadni. De ennek nagy ára van. Valakinek át kell venni az uralkodói okmányt, azt a könyvet, ami tartalmazza Isten akaratát, Isten üdvtervét. És ez csak az veheti át, aki képes azt végrehajtani. Aki méltó hozzá, és aki tud vele mit kezdeni. Aki el tudja viselni mindazt, ami benne van ebben a tekercsben. 7 pecséttel le van pecsételve. Csak az bonthatja fel, aki tényleg méltó ehhez. Nagyon megdöbbentő dolog történik. Mert ebben a mennyei jelenetben sehol, se a mennyben, se a földön, se a föld alatt, sehol nem találhatik senki, aki méltó lenne ehhez. Egy erős angyal felteszi a kérdést, ki méltó arra, hogy felnyissa ezt a könyvet, és feltörje a pecsétjeit, és a mennyben csend támad, üres csend. A csalódottság és az elkeseredettség könnyei törnek fel Jánosból. Senki sem méltó erre. Nem méltó az a császár, aki a kor minden létező uralkodó jelével ellátta magát, és tényleg azt gondolta magáról, hogy ő irányítja a történelmet. Nem, még ő sem méltó erre. Csend lett a mennyben, és ennek a súlya óriási. Ha senki nem méltó arra ugyanis, hogy felnyissa a könyvet, akkor nem derül ki, hogy mi van benne, hogy mi Isten terve, a megismerhetetlen titok, sötétség és találgatás marad csak Istennel kapcsolatban. Miért drámai ez ünneplő gyülekezet? Mert húsvét és feltámadás nélkül eddig jut el az ember. Eddig a csendig, ami ott akkor a mennyben van. Van Isten, van igazság, de nincs kapcsolódás. Mert ő szent és tökéletes, mi pedig nem. Nincs hozzá út, nem lehet kideríteni, hogy ő kicsoda, csak találgatni lehet. Elveszettség van, és káosz. Hála legyen az Istennek, hogy nem ez a történet vége. Egy valaki odalép Jánoshoz egy vén, és immár másodszor vigasztalja meg őt, és a vigasztalás tartalma, hogy győzött a messiás. Győzött a bárány, bemutatta a tökéletes áldozatot Istennek, és ő méltó lesz arra, hogy átvegye a könyvet. Ha nem ismernénk a történetet, várnánk, hogy előlép a dicsőséges uralkodó. Ki lehet Isten földi helytartója, ha nem egy hozzá hasonló valaki, legalább valami fényes ruhába öltözve, méltóságot és tiszteltet parancsoló, nagy hatalommal és erővel, valaki, akire felnéznek, ezt képest megjelenik a bárány, akiről azt mondja János, olyan volt, mint akit megöltek, ami azt jelenti, hogy hordozta magán látható módon szenvedése jeleit. Hordozta magán a szenvedésének a jeleit, ami bűneink büntetésének az árát. És a bárány átveszi a könyvet. Jézus Krisztus trónra lép. Ebből bontakozik ki a történet harmadik drámája, egy drámai istentisztelet. Mitől drámai? Attól, hogy a bárány előtt mindenki hódol. Talán nem is olyan könnyű elképzelni ezt, de ha többször elolvassuk ezt a szakaszt, az történik, hogy a mennyből kiindulva, mint egy koncentrikus körökben, mint egy robbanás, úgy terjed szét ez a hódulat. A bárány, akinek a történetben a képben 7 szarva van, azaz minden hatalommal rendelkezik, átveszi a könyvet, feltárja Isten üdvakaratát, és uralkodik a végső idők eseményei felett. És a mennyben új éneket énekelnek ennek a dicső uralkodónak. Angyali fejedelmek magasztalják őt, és a szentek, de ez csak egy jeladás, mert elkezdődik a globális dicséret. Minden teremtmény, az egész mindenség azt zengi, hogy az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, minden a bárányé, övé a dicsőség, a tisztesség, a hálaadás. És végül ebben a globális istentiszteletben nem marad olyan része a világnak, ahol nem magasztalják a megöletett bárányt. A császárkultusz minden létező jelzőjét a bárány kapja. Egy merész, öntudatos, őskeresztény hitvallás ez. Egy olyan korban, ahol a császár élet és halál ura volt. A bárány az Úr. Ünneplő gyülekezet. Eljutott hozzánk ez az evangélium. Eljutott hozzánk ez az ének, elhangzott közöttünk is. Küzdhetünk a kételkedésünkkel, a kérdéseinkkel, a távolsággal, Istennel, akár a bennünk lévő haraggal, közönnyel, bármivel, vagy lehet, hogy éppen örömmel vagyunk itt. A hódolat szempontjából mindegy. Arra hív ugyanis bennünket ma a feltámadt Úr, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a hódolatba. Így lesz a mi életünkben is igazi történés és dráma. hódolhatunk előtte, és magasztalhatjuk őt. Az ígéret pedig befejezésül egy megdöbbentő versrészlet. Azt mondja a mennyeiének, hogy azokat, akiket megváltott a bárány, ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted, és uralkodni fognak a földön. Ez a bárány, aki a méltó, egyedül méltó Úr, nekünk adja a méltóságát. Részt ad az uralkodásban. Részt ad az ő dicsőségében. Az övévé fogad bennünket. Örökséget ad nekünk a mennyben. Részt ad a feltámadásban. Hisszük, hogy mindenki, aki hitben elhunyt, egy boldog örök életet támad fel, és új testben tölti az örök létet a bárányjal együtt. Ez a feltámadás evangéliuma. Ünneplő gyülekezet, ne féljetek, ne sírjatok, ne szomorkodjatok. Győzött az oroszlán a Júda törzséből, győzött a megöletett bárány, a te életed minden nyomorúsága felett. Örvendezzünk az ő győzelmének, és magasztaljuk őt most is életünk minden napján, mert méltó a megöletett bárány. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mert te vagy az Úr, és te vagy a király, és te nálad vannak a halál és a pokol kulcsai, hiszen megszerezted azt sebeid árán és feltámadásod győzelmével. Magasztalunk téged, hogy te vagy az, aki egy nap kimondott felettünk a végső szót az életről. És azért is dicsőítünk, hogy mindenki, aki benned van, és aki te benned van, egészen bizonyos lehet, hogy a kulcsok hatalmával javunkra, üdvösségünkre élsz. Köszönjük, hogy így emelhetjük fel a szemeinket, a szívünket, az arcunkat most te hozzád, telve teljes bizalommal. És így hozhatjuk eléd az összes kérésünket, könyörgésünket, magunkért, a közösségünkért, az országunkért és ezért a teremtett világért. Imádkozunk azokért, akik félelemben vannak, akik betegség miatt fájdalomban vannak, akik gyászban vannak, hogy feltámadásodnak erői, feltámadott jelenlétednek vigasztalása, vegyek körül őket, és menjen velük a mindennapokban. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért és gyülekezetünk mély életéért és missziójáért, hogy valóban megéljük újra és újra, hogy te közöttünk vagy, abban, ahogy megbékélünk, ahogy megbocsátunk egymásnak, ahogy hordozzuk egymást, ahogy támogatjuk egymást. És azt kérjünk, hogy ezen keresztül hadd áradjon ki az örömhír mindazokra, akikkel a mindennapokban együtt élünk, családunkban, vagy a munkahelyünkön, az iskolában. Kiáltunk, Urunk, hozzád hazánkért, Magyarországért, különösen is ebben az időszakban, amikor új vezetőket, amikor vezetőket választ ez a nép. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy az, aki ebben is kézben tartod a nem csak az életnek és a halálnak a kulcsait, hanem az egész történelemnek a menetét. Köszönjük, hogy úgy láthatunk téged, mint aki uralkodsz az életünkön. És ezért kérünk téged, hogy add azokat a vezetőket, amelyeken keresztül te leginkább be tudod tölteni a te akaratodat ezzel a néppel és ezzel a világgal. Urunk, előttünk van az egész teremtett világ, az egész föld, minden forrongása, minden feszültség, háború, gazdagság és szegénység, üldözések, keresztények üldözése. És kérünk téged, Urunk, hogy hozz békességet erre a földre. Kérünk, segíts nekünk bekapcsolódni újra és újra a szívünkbe abba a mennyei Isten tiszteletbe, ami egy nap valósággá lesz. Add azt a reménységet, hogy egy nap te mindeneket megújítasz, éppé egészé teszel, és hogy mi ennek már itt és most a részesei vagyunk. Hadd tudjuk ennek az erejével munkálni, életünkkel, munkánkkal, minden dolgunkkal, a te evangéliumodat ebben a világban, itt és most. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg bennünket, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.